Tenor, FM 106,3.
Mindszenty József születésének 130. évfordulója alkalmából Székely János püspökatya előadását hallhatják Mindszenty bíboros életszentségéről.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Néhány gondolatot szeretnék csak elmondani, mert vannak sokkal szakavatottabb ismerői Mindszenty bíboros életének, lelkiségének itt. Én igazából arról szeretnék beszélni, hogy mi lehet az ő életszentségének a forrása, a titka? Honnan van benne ez az óriási tűz? Hogyan segítheti Mindszenty atya életpéldája a mi lelki megújulásunkat? És három dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban. Az első a családi gyökérzet, Csehi Mindszent, az édesanyja, az édesapa. Ez a gyökérzet, ahonnan meríti a gyermekkora fantasztikusan erős, hiteles hazaszeretetét, hitét. Talán egy szót említsünk a névváltoztatásról is, hogy hogy lett a Pémből Mindszenty. Amikor a náci ideológia Magyarországon kezdett egyre jobban tért hódítani, akkor nagyon sok olyan régi német gyökerű család, amely korábban magyarosított, az visszanémetesített. Akartak tetszeni a nyilasoknak, vagy ilyen módon fejezték ki a politikai hovatartozásukat. Mindszenty atyát ez rettentően bosszantotta, és ő az ellenkezőjét csinálta meg, a németes hangzású névből, a Pém névből magyarosított, illetve kitalálta ezt az új vezetéknevet. A névválasztásban nagyon is benne van az ő óriási szeretete, tisztelete a szülőfalu iránt. Nem véletlen, hogy ezt a nevet választja. Mindszenty nevet Csehi Mindszentről. Az édesapa egyházközségi elnök, községbíró, illetőleg közgyám. Egy köztiszteletben álló ember, aki nagyon sokat tett ezért a településért. Végtelenül hálás volt az Úristennek, és ilyesfajta módon akarta kifejezni a háláját. Rengeteget mesél a fiának a magyar történelemről, Zrínyről. Megtölti a fia szívét lelkesedéssel, hazaszeretettel. Mindszenty életében óriási emlék az a szavazás, amikor félig meddig csalással próbálják a községet úgy irányítani, hogy a kormánypártokra szavazzanak. Az édesapa kitalálja azt, hogy előbb elindul, és csak azért is a néppártra adja le a szavazatát. Kis Mindszenty, illetve Pém József ott ül a szekéren, fantasztikus büszkén tartja a kicsi zászlót, és megy az édesapjával. Az apa példája hatalmas erő egy fiúgyerek számára. Mindszenty rengeteget merít az édesapja hazaszeretetéből, emberségéből, becsületességéből, bátorságából. És hát óriási nyomot hagy Mindszenty életében az édesanya. Az édesanya, aki itt a településen előimádkozó volt nagyszombaton az éjszakai imádságot, ő vezette, és hát egész életében a fiáért rengeteget imádkozott, hatalmas szeretettel és imával kísérte végig Mindszenty bíboros életét. Az esztergomi beiktatáson ő ment legelől, és Mindszenty a prédikációjában azt mondta, mostantól még inkább én is a milliók ima hadjáratában, és édesanyám még szorosabbra fogott rózsafűzérében bízom. Ott áll mögötte egy rendkívül erős hitű és nagyon nagy szeretettel teli édesanya. Az édesanya irányította a család lelki életét is. Minden héten háromszor böjtöltek, a gyerekek is. Igen, gyakran átugrották a reggelit, vagy másfajta módon fejezték ki a hitüket, az Isten iránti szeretetüket. Este az egész család rózsafűzért mondott, igen, gyakran térden állva. Komoly hitélet volt ebben a családban. Mély és erős. Ez talán a legelső gondolatom, amit szeretnék átadni. Ha szeretnénk lelki megújulást Magyarországon, szeretnénk, hogy a nemzetünk valóban szellemileg, lelkileg talpra álljon, erős legyen, ez elképzelhetetlen a családjaink megújulása nélkül. Igazi megújulás a családokban indul. Nagyon nagy élményem a szentföldi tanulmányi évek, 3,5 évet tölthettem Betlehemben. És hát sokszor voltunk Galileában, többek között ámulva láttuk azt a házat, ami Péter háza volt, és Jézusnak is otthona lett. Nagyon különlegesen van megépítve fölé az új templom, egy hatalmas nagy bárka, amelynek a közepét üresen hagyták, hogy lehessen látni a régi romokat, azokat a falakat, amelyek között maga az üdvözítő megszállt, ahol otthon érezhette magát. Vagyis ha az ember bemegy a templomba, akkor fölülről néz le ebbe a régi otthonba, ahol Péter apostol, az anyós, akit Jézus meggyógyított, és hát nyilván az egész család, és Jézus is otthon talált. Emlékezhetünk arra a pillanatra, hogy négy ember hozta a bénát, és nem tudtak oda férkőzni Jézus köré, és fölmentek a háztetőre, ami egy ilyen lakos háztető volt, gerendákkal földdel bedöngölve, és valószínűleg volt rajta egy kicsi nyílás, ahol gabonát, egyebet le tudtak adni, mert a tetőn szárították az ilyesfajta dolgokat, illetve néha úgy tartották. Hirtelenében a négy barát nem talál más megoldást, mint megnagyobbítja ezt a nyílást. Így mondja Márk evangélista, hogy kiásták a tetőt. Tönkretették Péternek a házát. És így engedték le ezt a bénát. Gondolta a négy jó barát, hogy Péter ezen nem fog fölháborodni. Ez valóban így is volt. Péter egyáltalán nem háborodott föl, ő kinyitotta a házát Jézus számára. Megnyitotta az életét Jézusnak. Befogadta őt, és befogadta mindazokat, akik Jézussal jöttek. A tanítványokat. Ez egy fölfelé kinyitott ház volt. Az ég felé kinyitott otthon. Mennyire szép lenne, ha a mi családi házaink ilyenek lennének. Ég felé kinyitott házak. Milyen szép lenne, ha minden este a mi családjaink is összejönnének imádkozni, énekelni. Az én gyerekkoromnak az egyik leggyönyörűbb élményei az esti családi imák. Édesanyám zongora tanárnő, és nagyon muzikális volt a család. Édesapám kicsit hegedült, és mi gyerekek is tanultunk. Igen, gyakran több szólamban, főleg adventben. Gyönyörű volt. Azt éreztem, hogy egy titokzatos kéz emeli föl a családunkat az ég felé. Hatalmas nagy békesség szállt ilyenkor az otthonunkba. Mennyire szép lenne, ha a családjaink tetei, a háztetők megnyílnának az ég felé. Beengednénk Istent a gyermekeink életébe, a fiatalok életébe. Enélkül igazi lelki megújulás nincs. Egy második forrásvidéke annak a nagy tűznek, ami Mincenti atyában lobogott, az ő nagyon hiteles, erős, Isten hite, imádságos élete, szent élete, aszketikus élete. Erre is jó újra és újra rácsodálkozni. Nem langyosan élte le az életét, nem kényelmesen. Nagyon sok ponton látjuk ezt az erős, lángoló hitet. Nagybőjben és adventben hetente két nap kenyéren és vízen böjtölt. Nagyon gyakran a földön aludt. Vendégségben is néha ezt döbbenettel látták a vendéglátók, hogy az ágy teljesen érintetlen. És ő valahol lent a szőnyegen töltötte az éjszakát. Nagyon nagy jámborság volt benne, de a szentmiséken gyakran a átváltoztatás után, ahogy letérdelt, megcsókolta a kehelynek a talpát. Később aztán, ahogy püspökké nevezték ki, akkor ezt elhagyta, nem akarta, hogy a papokban bármi bizonytalanságot keltsen, ez a kicsit különleges jámborsági mód, de kifejezi az ő nagy szeretetét, nagy hitét, egyszerű jámborságát. Amíg csak az egészsége bírta, mindig térden állva gyónt. A legelső kápláni helyén, amikor aztán Mikes püspök elhelyezi onnan, és a levelet ezzel kapcsolatban megkapja, akkor ez egy tanács hangzik el vele kapcsolatban, hogy ne dolgozz annyit. Égett a keze alatt a munka, állandóan tenni akart. Mennyire jó lenne, ha a mi papjainknak is ez lehetne az egyetlen jó tanács, amit adom. Ennyit ne dolgozz. Világháború után az országban nagyon-nagyon sokan éheztek, nélkülöztek. Mincenti, amikor vérmálási utakra ment, kérte az atyákat, hogy nagyon egyszerű ebéd legyen, mert az ország is éhezik. Voltak olyan atyák, akik ezt nem teljesen értették meg, és elég gazdag ebédet készítettek, olyat tálaltak föl. Mincentit nagyon dühítette. És igen, gyakran a leves után fölállt. Imádkozott, többieknek is föl kellett állni, és aztán ment ki a temetőbe, vagy máshová imádkozni. Úgy gondolom, hogy ez a második nagy kérdés, amit Mincenti atya föltesz nekünk. Van-e bennünk is hasonlóan erős, életerős, életünket alakító hit? Igaz-e a mi életünkre az, amit Jézus mondott, azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi más akarnék, mint hogy égjen. Ilyen lángoló lelkű papok, sőt, édesanyák, édesapák nélkül igazi lelki megújulás nincs. A lelki megújulás nem rendezvényeken múlik. Nem is egyszerűen intézményeken, emberek szívében születik. Ha nincsenek lángoló lelkű papjaink, meg családjaink, akkor nehezen képzelhető el a nemzetünk lelki megújulása. Mindszenti atya újra és újra ezt hangsúlyozta. Azt mondta, legyünk mi most az imádság nemzete. Ha újból megtanulunk imádkozni, úgy, ahogy eleink imádkoztak, akkor lesz honnét erőt és bizalmat merítenünk. És a harmadik dolog, amit kiemelnék az életéből, jó pásztor volt. Különlegesen is odafigyelt a szegényekre, a leggyengébb bárányokra, akik lelemaradtak, akik bajban voltak, akit a vállára kellett venni. Mikes püspök Bécsbe akarta őt küldi a néha Pázmáneumba tanulni. Fiatalon szeminaristaként egy elég bátor és meglepő döntés, azt mondta, hogy inkább nem. Ő lelki pásztor akart lenni, nem tanár, nem tudományos ember, nem egyházkormányzati valamilyen főtisztviselő, pásztor szeretett volna lenni. Mikes püspök egy kicsit meg is bántódott emiatt, és egy-két évig érezhető volt egyfajta hidegség a kapcsolatokban, ami aztán később teljesen eltűnt. Zalaegerszegre került, körülbelül 15 ezer ember tartozott akkor a plébániához, gyakorlatilag Mindszenti atya mindegyiket név szerint ismerte. Tenyerében volt az egész város. Elérte azt, hogy senki nem halt meg szentségek nélkül. A működésének a vége felé eljutottak idáig, hogy minden haldoklóhoz eljutott a bűnbánat szentsége és az eukarisztia kegyelme, a betegek szentsége. Rengeteg mindent alkotott, döbbenetes csak felsorolni is, mint az alai biztos, 34 új plébániát, illetőleg konvenciát hozott létre. 8 új katolikus iskolát, 3 egyházi kollégiumot, idős otthont. A szerdái mindig a szegényeké voltak. Hosszú sorban álltak, jöttek az emberek, ő írta föl a kéréseiket, voltak házapostolok, utcaapostolok, akik elmentek, meglátogattak minden kéréssel odaforduló embert, és igyekeztek segíteni. 35 diák tanítatását, minden évben a plébánia vállalta, szegény diákok tanítatását. Ennek a mintájára indítottuk el a Mindszenti Ösztöndíj Alapítványt, illetőleg ezt a kis segítséget, amit szeretnénk legszegényebb diákok támogatására fölajánlani, hála Istennek sokan tanulnak már ennek a segítségével. Mindszenti atya szinte zsigeri döntésként bárkit, akit jogtalanul bántottak, vagy megaláztak, háttérbe szorítottak, ő egyből megvédte, mellé állt. Ez egy alapösztöne volt, és az egész életén át végigvonul. Fiatal hitoktatóként az iskolában egyetlen cigánygyerek volt, egyszer meghallotta, hogy kinevetik, gúnyolják. Abban az időben nagyon furcsa volt, mert cigánygyerekek közül senki nem járt iskolába, ő volt az egyik legelső. Nyilván bőre színe, talán öltözete miatt is. A többiek nevettek rajta, illetőleg gúnyolták. Ő meghallotta, rettenetes mérges lett. Fölállt egy kis magaslatra, és nagyon nagy hangon a diákokat jól leteremtette, hogy ilyet soha többé meghallani nem akar. És így is lett. A diákok megtanulták, megértették. Ugyanígy, ahogy elindul a zsidó üldözésnek az őrülete Magyarországon, amiben sajnos nagyon sok magyar ember is lelkesen részt vett, a magyar hadsereg, a rendőrség és nagyon sokan mások aktívan a zsidó üldözésben szerepet vállaltak. Mindszenti egyike volt azoknak a keveseknek, akik valamilyen módon szembe akartak ezzel menni. Zalaegerszegen minden vasárnap délután a rabbival karonfogva sétált. Egy néma tüntetés volt, egy felkiáltó jel, az egész nép számára üzenet, hogy ennek a szörnyűségnek ne legyenek részesei, ne legyenek közreműködői. Nyugat-Dunántúlnak a püspökei nevében egy tiltakozó levelet, egy könyörgő levelet intézett a kormányhoz, hogy Nyugat-Dunántúlt ne tegyék a háború áldozatává, teljesen értelmetlen módon hadszintérré ne okozzanak további fölösleges kárt az itt élőknek. Amikor jött a szovjet front, rengeteg magyar lányt és asszonyt megerőszakoltak. Több mint 200 ezred. Egy döbbenetes tragédiája volt az akkori családoknak. A mi vezetőink közül szinte senki megszólalni nem mert. A baloldali vezetők, akiknek talán lett volna esélyük, hogy az orosz vezetéssel szemben valami kérést vagy tiltakozást benyújtsanak, mélyen hallgattak. Mindszenti volt egyike azon keveseknek, aki teljes erejéből szót emelt, követelte ennek a megszüntetését. Amikor a kommunista rendszer elkezdte az egyházi iskolákat elvenni, igen gyakran olyan módon, hogy berejtettek mondjuk fegyvereket egy iskolának a pincéjébe, aztán másnap jött a rendőrség, megtalálta és mondta, hogy lám-lám, összeesküvés szerveznek. Megesett olyan is, hogy előbb jelent meg az újságban a hír, hogy itt fegyvereket találtak, mint hogy a tény megtörtént volna, és a rendőrség oda érkezett volna, hogy megtalálja a korábban elrejtett fegyvereket. Mindszenti minden ilyen esetben azonnal szót emelt, kiáltott. Ezeket a hazugságokat leleplezte, igen gyakran kérte az embereket, hogy a saját testükkel védjék az iskolát. Sokszor emberek ezrei, néha 10 000 ember állt körül egy katolikus iskolát, hogy megmentse, megvédje. Amikor esztergomi érsekké kinevezték, az első látogatása Budapestre egy vasárnapon volt, nem a bazilikába ment először, hanem reggel elment az Augusta telepre, az egyik legszegényebb részére a városnak. Meglátogatta a legszegényebbeket, csak utána ment az ünnepi misére. Külföldről nagy segítséget, anyagi támogatást ajánlottak föl a püspöki palota fölújítására, bombázások után, a háborús károknak a helyrehozására. Mindszenti azt mondta, hogy amíg a népe ilyen állapotban van, ő nem akar csillogó palotában lakni. Ezt a pénzbeli támogatást ilyen célra nem fogadja el. Ha élelmiszerre adnak, azt nagyon megköszöni. Így is lett. Hatalmas élelmiszer segélyeket kapott, amit aztán ő maga osztott szét. Jó pásztor volt. Gondja volt a szegényre, a gyöngére. Zalaegerszegnek a népe emiatt szerette meg lassan Mindszentit. Mindszentiben volt egy kicsi keménység, amit néha nehéz volt elfogadni, de nagyon nagy szíve volt a szegények, a gyöngék, az üldözöttek felé, emiatt kezdte őt lassanként a város megszeretni, tisztelni. Ha szeretnénk, hogy a magyar nemzetünk megújuljon, talpra álljon, akkor meg kellene tanulnunk ezt a hármas gyökérzetet élni. A családjaink legyenek újra az imádság helyei, ahol a szülő átadja az őseink legnagyobb kincsét, a keresztény hitet. Nyissuk meg a családjaink tetejét az ég felé. Aztán legyen bennünk ahhoz hasonló tűz, ami Mindszenty atyában volt. Langyos emberek, tűz nélküli papok, édesapák, édesanyák nem tudják a hitkincsét továbbadni. És végül legyünk olyanok, mint ő, akinek különleges szíve van a szegény, a szenvedő, az üldözött, a lenézett felé, az egyházunk hitelességét. Talán semmi jobban nem erősíti meg, mint a szeretetünk a szegény, a gyönge, a beteg, az idős felé. Benedek pápa még mint fiatal teológus gondolkodott azon, hogy mi lett a titka annak, hogy az első 3 évszázadban a kereszténység olyan döbbenetes erővel elterjedt a római birodalomban. Ugyanis akkor még a kereszténységnek semmilyen erőforrása, külső erőforrása nem volt, templomok nem voltak. Nyílt helyen prédikálni nem lehetett, nem volt média, nem volt semmifajta külső anyagi segítség. Mi lehetett a titka annak, hogy 300 év alatt az egész római birodalmat átjárta a kereszténység? És azt mondta, hogy 3 fő titka volt ennek. Az első az volt, hogy hitték, amit hittek. Így fejezi ki a fiatal Ratzinger, mint teológus. Azt érti ez alatt, hogy semmi kételjük afelől nem volt, hogy Isten létezik. A világ nem magától van, hanem a végtelen Isten alkotása, teremtménye. Semmi kételjük afelől nem volt, hogy a Biblia Isten szava, hogy Jézus az Isten fia, hogy az ő törvényei jók, nem ellenünk vannak, hanem értünk, hogy a halál után van folytatás, hogy a szentségeink hatékonyak, az első keresztények hite sziklaszilárd volt. A mai megfáradt nyugati kereszténységünk ebből is rengeteget elveszített. Nagyon sok keresztény ember van, aki a hite legalapvetőbb tényeiben kételkedik. A hite nagyon-nagyon gyönge, éppen csak kicsit pislákol. Vissza kellene nyernie a nyugati kereszténységnek az intellektuális biztonságát, erejét is. Aztán a második gyökérzet, vagy második ok, ami miatt 300 év alatt a kereszténység ekkora hatást tudott gyakorolni, így mondja Ratzinger, mint fiatal teológus, hiteles volt a kereszténység. Nagyon sokan életüket adták a hitükért. A vértanúk vére pecsételte meg a keresztény igehirdetést. Segítették a szegényt. Csak Rómában a 3. század közepén a keresztények minden nap körülbelül 1500 szegénynek adtak enni. Nem voltak túlgazdagok. Nem voltak túlságosan sokan sem. De számukra ez létkérdés volt, hogy a szegényeket segítik. Szerették egymást. Így mutogattak rájuk, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Hiteles volt az életük. És végül adták tovább az evangéliumot. Hirdették. Magyar nyelvre 3 H betűvel lehetne ezt a 3 titkot átadni. Hitték, amit hittek. Hiteles volt az életük. És hirdették az evangéliumot. Az első 300 évben elsősorban nem papok adták tovább az örömhírt, mert ezt nem is lehetett, hanem egyszerű világi keresztények. Édesapa a gyermekeinek, ember a barátjának, unokatestvérének, embertől emberig terjedt az örömhír, úgy, mint a futótűz. A mai megfáradt nyugati kereszténység ezt is szinte teljesen elfelejtette. Rengeteg ember van, aki soha meg se próbálta a hitét átadni, a szinte szégyelli, magánügynek tekinti. Ha szeretnénk, hogy megújuljon az egyházunk, és megújuljon Európa, ahhoz ilyesfajta dolgok kellenek. Meggyőződés a hitünkről, hitelesség, és bátor hirdetése az evangéliumnak. Egyszerű, nem erőszakos, de nagyon bátor, vidám, természetes továbbadása az örömhírnek. Úgy gondolom, hogy Mindszenti atya élete ebben egy hatalmas példakép. Ragyogó fákja, amit követhetünk, ahogyan egyházmegyénk többi szentje is, Boldog Batthyány és Stratmann László, és Boldog Brenner János is óriási fényforrások, kegyelmi és erőforrások számunkra, ugyanúgy Mindszenti József Isten szolgálja. Gyönyörű példakép abban, hogy megújuljunk a hitünkben, és ezt a hitet továbbadjuk gyermekeknek, unokáknak. Köszönöm a figyelmet!
Mindszenti József születésének 130. évfordulója alkalmából Székely János püspökatya előadását hallhatták Mindszenti bíboros életszentségéről. Köszönjük a figyelmet!